Krisztusban, kedves testvéreim! Kegyelem az, ha valami nagy, bonyolult eseményt meg tudunk fogni, vannak fogódzó pontok benne, akkor a miénk. Az egész üdvösség történet lényegét, amely Ábrahámtól kezdődik és az utolsó napig tart, úgy lehetne összefoglalni, hogy Isten fokozatos közeledése az emberhez. A mai három szentírási részletben a közeledés három korszakát látjuk, amely egyre jobban elér hozzánk. Az Ószövetséget, Jézus földi életét, és az Új Szövetséget, az egyház életét. Egyik sem szünteti meg a másikat, hanem beteljesíti. Hasonlít ez az emberi kapcsolatokra. Megszólítás, együttlét, egyesült élet. A megszólítás titka. Valaki a nagy emberi tömegből megszólít téged. Nem csak arról van szó, hogy beszél hozzád, hogy van elintézni valója. Ezentúl nagyon mély, személyes érintettség kíséri ezt a szót. És szabad vagy, hogy elfogadod-e, vagy nem. És ebből lehet egy csodálatos élet. Majdnem ilyen minden házasságnak a kezdete. Isten is így szólít meg. A proféták Istentől megszólított emberek. Egyébként egyetlen vallásban sincs prófétaság. Szóval itt nem lehet összekenni a dolgokat. Itt leigazolható történelmi tények vannak, hogy egy 1000 éven keresztül minden összeadódik. Ugyanazt mondják a proféták, ugyanabból az irányból. Persze valami üggyel kapcsolatba lettek megszólítva. Héli idejében lezüllött a kultusz. Ofni és Finesz, a fiai, lopkodták az áldozati húst. Mi lehetett ott? Egy lezüllött liturgiájú egyház. És ennek a kis Sámuelnek az lesz az első szava, mondja is az Úr, hogy belecseng a fülük, olyan fogok üzenni, hogy rájuk hozom a pusztulást. De maga a megszólítás Sámuel életében több, mint egy információadás. A Szentírásban, ha Isten szól, akkor mindig kétszer mondja a neve. Sámuel, Sámuel, Saul, Saul, Ábrahám, Ábrahám. Ez egy nagyon finom, irodalmi megfogalmazás arról, hogy itt nem arról van szó, hogy egyik az ember a másikat megszólítja. Megszólítottnak lenni. Hozzá kell szokni ehhez a szóhoz. Jeremiás annak a példája, hogy ez a megszólítottság egészen elkülönültséggé lett. Izraelben, ahol abszolút parancs, a gyermekek támasztása, születések sorozata nem nősül meg. Az isteni szó kirepíti, kiszakítja ebből a vér és emberi tenyészetből, amely oly szent. Héli nem hallja a hangot. Eldurvult a lelki ismerete. Jézus ezt beteljesíti, mert ő is megszólítja tanítványait. Nem csak megszólítja, hanem új nevet is ad nekik. Képás lesz a neved. Mi is meg vagyunk szólítva. A lelkiismeret és a proféták által. És az Úr Jézus által is. Ez nyilván minket kötelez valamire, lefoglal. Az a fajta szabadság, amelyet a világ fiai élveznek, kívánatosnak tűnik néha nekünk, amikor meg vagyunk kísértve, de tulajdonképpen a legnagyobb tragédia. Nem hallják ezt a megszólítottságot. Vagy elbújnak előle. Persze azért a szívük mélyén várnak egy hangra, de el lehet ám tompulni. Kierkegaard meséli el, ez tipikusan egy egzisztencialista filozófusnak az észrevétele, egy kisgyerek bujócskát játszik a többiekkel, elbújik, és nem keresik meg. És zokog vajon elől a rejtek helyére. Nem így van a mai ateista ember is? Az, aki csak a mának ér. Azért titkon mégis vár egy hangra. jaj annak a nemzedéknek, amelyet erre nem tanítottak. A proféták ezt a megszólítottságot, ezt a hangot abszolutizálták az életükbe. Olyan lenne egy igazi proféta egy sümege, mint egy félbolond. Egy kicsit ilyennek kell lenni a szerzetésnek. Nincs családja, nem lehet befogni. Se pártokba, semmibe. Nincs leszövekelés. Mindenkitől elválasztva lenni, az igétől rángatva lenni reggeltől estig. Nem vagyunk világi papok. Nem a papsága hivatásunk. Profétai megszólítottság. Egyébként minden keresztény tagja Krisztusnak a profétának. Ők a világban úgy vannak, hogy nem a világ szelleméből élnek. Azonban van egy profétai életstílus is, és nagyon sajnos, hogy a magyar kereszténységben ez idegen. Az apácák is csak arra valók lennének, hogy mindegy hülye dolgozzanak pénz nélkül. De mi az, hogy szüzességben élve imádkoznak és virrasztanak? Érthetetlen. Idegesítő. Hogy megszólít az Isten, és ebből a megszólítottságból egy életforma lesz. Nagy veszély számunkra, keresztények számára, papok, szerzetesek számára még nagyobb, hogy ez a megszólítottságból nem lesz egy életforma, hanem lesz egy egyházközség egy templommal, az egyházközségben apróbb és nagyobb gyűlölködések, végig nem járt rossz kötődések pappal és egymással, pénzelés a szentség körül, bizonyos ünnepek, és ez mindez funkcionál, mint egy üzlet. Mikor Szubíró Bernadett egyszer titokba visszamehetett Lourdesba, ahol őt megszólította Mária, bele sápadt, üzletek, ott van kicsinyítve a szobra, hát még ma mit látna, műanyag, Mária fején a koronát lecsavaratott, és benne a lurdi víz. Szemét! Mi lett abból, hogy megszólított általa egy korszakot? Penitens háromszor, abba a gőgös, ostoba múlt században, amikor azt hitték, hogy a világ egy gép. Tudományosság. És kiépítettek maguk körül egy páncélt, hogy az Isten nem szólíthat meg, mert parapszichológiai jelenségek vannak. A lelkünk szól, és erre egy kis pásztorlány által mondta, penitens, elvesztek. Fel kellene néha robbantani ezt a szisztémát. A szentek felrobbantják, még akkor is, ha nem külsőleg. Úgy élnek, mint akihez szól az Isten. Isten tovább ment. Az ige testélön és mi köztünk lakozék. Az idők teljességében Istennek az üzenete, szava, igéje, az a második isteni személy emberré lett. Most már arca van. Nem a frigyláda mellől vagy a lelkiismeret méréről jön egy hang, hanem részt vállalt az életünkben. Jézus maga az élő frigyláda, melyben az Istenség teljessége lakozik. És érvényben van persze a megszólítás, de most már a megszólítás egy arcról jön. Sőt, ezt kiterjeszti Jézus. Na most, aki azt meri mondani, hogy Jézus igen, az egyház nem, az Jézust arcul köpte. Mert mit mond Jézus? Aki titeket hallgat, engem hallgat. Nem mondja azt, hogy a szent meg a művelt papot, a részegest is, a paráznát is. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg. Mert azt akarta, hogy a világ végéig legyenek maguk a keresztények is, de főleg a lelkipásztorok, akik kifejezetten ismétlik a szavait, és megszólítják a népet. Ez a közeljövetel sorsdöntő. Isten olyan elkötelezettsége, olyan közelsége, amelyet az ember rossz ösztönével, amely az öntörvényűség ösztöné visszautasítja. Mert tudja, hogy ezt elfogadom akkor, és ezért nem vagy igazán keresztények, a karácsony kimarad. Nem hiszünk mi abban egészen, hogy Isten ember lett. Csak itt. Az ige befogadása, szabadságunk totális feladása. Persze szeretetből. Majd a harmadik fokozat enélkül érthetetlen, vagyis az, hogy a Szentlélek belénk jön és egy életet akar velünk érni Jézus. Enélkül a megtestesülés nélkül érthetetlen. Félre is érti a New Age, amely azt hiszi, hogy mindenki egy megtestesülése az Istennek, nem az. Én egy önálló személy vagyok az Istennel szemben is. Nem ő vagyok, nem egy szikrája vagyok. Ez a bennünk lakás, amit Indiából importálnak, ez idegen, ez a karácsony totális tagadása, a megtestesülés. A zsidóság egy hangtól, a teremtő hangjától megszólítottak vallása. A többi vallás önmagát tekinti az Istenség egy szikrájának. A kereszténység az első beteljesülése, és ez utóbbi ráérzés kiigazítása. Minden tehát a megtestesülés hitén múlik. Elfogadjuk-e? És hogyan értelmezzük? A görög szöveg így hangzik pontosan, magyarba fordítva, az ige testélőn és közöttünk ütötte fel a sátorát. Hát ezt élményszerűen tapasztalták az apostolok. Hol lakol? Jöjjetek, nézzétek meg! Hely és idő. Aznap nála maradtak. Milyen lehetett az a nap? Az idő, ez a 10. óra körül történt. És így az ószövetségi hanghoz egy arc társul, egy látható, fogható valaki az Isten ember. Ezért a kereszténységben kötelező a képek kultusza. A keresztény nagy egység imahete kezdődik. Protestáns testvéreinkkel együtt imádkozunk, de nem hazudunk együtt. Igenis, egyik egyetemes zsinat kötelezővé teszi a képek tiszteletét. Mert amikor előveszed a kisunokád képét, akkor nagyon megharagudnál, azt mondanám, hogy mi ez? Azt kérdezem, hogy ki ez? Erről van szó. Örökre arca van Krisztusnak számunkra, az Istennek az arca ez. És az evangéliumokban egy emberi élet áll elénk, amely az Isten élete. Ez nem szűnt meg, szava megmaradt, tettei emberi élete és arca itt van, sőt templomainknak frigyládájába nem valami van, hanem valaki. Ez olyan elkötelezettség, amelyet nem ismer a zsidóság, és ismeretlen a pogány vallásoknál. Ezért van a kereszténységben annyi megtorpanás, annyi torzó, mert félünk. Az ilyen közel jött Istentől. Ezt a közöttünk való lakozást elfogadjuk-e? Az emberi élet minden területe most már Istennel átjárt terület lett-e? Titkos vagy nyílt fenntartásaink, és azok különböző fokai jelzik azt a távolságot, amelyet fenn akarunk tartani Istennel szemben. A szentség nem más, mint készség, őszinte. Arra, hogy nem tartok fenn területek magamnak, hogy Isten mindenhova beléphet. Az én karácsonyom nem az, hogy Jézus megszületett Betlehembe, az az ő karácsonya, hanem hogy újra, új területre beengedem őt. Nálam lakozik, én meg nála. És a harmadik, pünköskor derül ki, hogy Isten még ennél is többet akar, azt, amit a szeretet logikája akar, hozzámegyünk, és benne fogunk lakni. Nem csupán erkölcseinkben, szokásainkban, szavainkban, gondolatainkban, hanem bennünk. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltság díjatok? Megdöbbenti ez a mondat, hogy azt mondja Pál, nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Az Atyaisten nem önmagái, hanem a fiúé. És a fiúisten nem önmagái, hanem az atyái. Ez a szent háromságos lét. És erre hív minket. Csak a bűnös önzésünk, ez olyan annyira önmagunk körül forgunk, hogy egy halált jelent. Nem az értelmem, nem az akaratom, nem az időm, a tehetségem az övé, hanem én magam. Nem vagyok a magamé. Hogy lehet az, hogy ezt látszólag elfogadom, gyakorlatilag azonban mindig a magamét teszem? És hogyha nem tudod, testvérem, hogy átadtad-e magadat egészen Istennek, illetve ez magadnak is gyanús, akkor hagyj fel a nagy önátadó imádságokkal, és tételesen vedd sorba az életedet. És ezt meg lehet tenni? Nem kell ehhez egy újabb kegyelmi sodrás? Isten mutassa meg, hogy mit tegyek, adjon nagyobb kegyelmet? Nem. A keresztség kegyelme és a hit kegyelme a legnagyobb kegyelem. Ha hiszem azt, hogy kicsoda Jézus, és milyen nagy volt az én váltságdíjam, akkor ez az ismeret, ez a tudás elég ahhoz, hogy odaadjak neki minden. Hogyan? Milyen formában? Aki már ezt felteszi, az vétkezett. Mert itt és most és mindent. Figyeljétek ezt az emberi ravasságot, mikor Jézus a felebarától tanít. Mit kérdeznek a kortárs farizeusok? Ki az én felebarátom? Jézus megfordítja. Persze, mert egy szamaritánus nem tartjátok annak. De ha egy szamaritánus veled jót tesz, akkor felebarátod? Hát akkor te is tégy vele jót. Mikor felteszem azt, hogy milyen formában adjam az életemet az Isten, nem tudom, akkor farizeus vagyok. Nagyon jól tudjuk. Itt és most és mindent. De hát mi az én életállapotom kötelessége? Mindaz, amit meg tudok tenni azokért, akikkel együtt élek, akikkel találkozom. És pedig lehet tőleg egyfajta emberi ingyenességgel. És akkor az a belső önátadás megvan, vagy meg lesz. És ez az önátadás egyedül a szent lelkes esemény. Mélységesen fölháborított és bánt, hogy egy szemináriumban ki van írva lelki gyakorlat, délután, nem tudom én, 3 órakor lélekáradás. És nincsen teológiai tanár, amely letépje ezt. A szent lelket nem lehet megrendelni. Kiáradt a keresztségbe és a bérmállásra. Most azt a csodát várja, hogy engedjük be az életünkbe. És legyen délután 3 órakor lélekáradás, ahogyan az enyémért dolgozom, ahogyan odaadom önmagamat, az a lélekáradás. Nem vagytok a magatokéi. Itt nem csak arról a paráználkodásról ír Szent Pál, amelyet ezen a szón értünk, hanem arról a házasságtörésről is, amellyel Istennek mindig csak valamit adunk, pedig ő a mi igazi beteljesítőnk, és fönntartunk magunknak valamit. Ez a meghasadt élet a Biblia szerint a házasságtörés, mert Izrael vőlegénye, az fölépítője, a teremtő Isten, a keresztényé pedig az Úr Krisztus. Persze mindennek van egy igazolása. Aki mindent átad, vagyis mindenbe beengedi az Urat, aki elveszíti érette az életét, most olvasom De Paul Szent Vince életét, itt élnek a vincés nővérek Tapolcán, és készülök hozzájuk. Egy De Paul Vince csak jó ember lett. Mazarin, Richelieu bíboros, nívótlan papok. Elcsúsztak a politikának hatalmon. Ki is tolták Vincét a lelkiismereti tanácsból, nem bírták el. Megújította Franciaországot. És itt a kereszténység legnagyobb igazolása. Istennek ezt a közeledését, aki elfogadja egészen a misztikus átváltozásig. Vagyis, hogy vele egy életet élek. Hogy mindenben, amit teszek, ő tegye, ne én. és mindent tegyek meg, amit meg tudok tenni, ezzel nem leszek az élettől elvonatkoztatott valaki, ezzel nem kerülök idegosztályba, nem leszek öngyilkos, mint nem egy szektának ez a vége, hanem egyszerűen talán azt mondják rá az emberek, jó ember lett belőle. Amen.